Retorika. A szónoki beszéd részei. Adamik Tamás előadása.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. A múlt órán a szónoki beszéd részeiről szóltunk. Azt mondtuk, hogy a császárkorban kialakult, hogy 7 része van a szónoki beszédnek, ugye? Tehát van a bevezetés, az exordium, van az elbeszélés, a narráció, ezután van ugye a propozíció, ugye a tétel, a propozíció, utána jön a bizonyítás, konfirmáció latinul, bizonyítás, megerősítés, és konfutáció, ugye, latinul a cáfolás, és utána van ugye a konklúzió, a 6., és a császárkorban, amikor ugye az érdekesség vált nagyon fontossá, a kitérő a 7., az égresszió. Kitérés, vagy kitérő. Ez a 7. Na most, amit már jól tud mindenki, ugye Arisztotelész azt mondta, hogy 2 rész nagyon fontos, és minden megnyilatkozásban megvan a kijelentés, ugye a narráció, valamit elmondunk, és annak a bizonyítása, 2 rész. A Rhetorica ad Herennium szerzője, ugye Cornificius, azt mondta, hogy 6 része van, ugye a szónoki beszédnek 6 része van. Ezzel szemben Quintilianus jól lehet mind a 7 részt tárgyalja részletesen. Ő tárgya legrészletesebben, ő tárgyalja a szónoki beszéd részeit. Azonban a 3. könyv 9. fejezetében, 3-9, azt mondja, hogy a legtöbb szerző szerint 5 része van a szónoki beszédnek. Bevezetés, elbeszélés, bizonyítás, cáfolás, befejezés. Ezekhez egyes szakírók hozzávették a felosztást, a tételt, ugye a tétel része a felosztás, felosztást, a tételt, és a kitérőt, de ezek közül az első 2 a bizonyítás alá tartozik. A tétel és a felosztás az a bizonyítás része. Az égresszió pedig a kitérés, ez azt mondja, ahhoz a részhez soroljuk, amelyikben megjelenik. Tehát kérem szépen ennyit ugye a szónoki beszéd részeiről. A mai órán, hölgyek és urak, megkezdjük a bizonyítást. Tehát az érvelést, mai órán az érvelést. Említettem Ravasz Lászlót. Ugye Ravasz László azt mondja, hogy a műalkotásnak a következő elemei vannak: a jelentés, az anyag, a műforma és az az alakító erő, amely mindezeket új életegységgé teremti. Nagyon érdekes a jelentés. Tulajdonképpen a jelentés szón ő a bizonyítást érti. Hallgassák meg! A jelentés lehet az emberi szellemnek bármi közvetlen megnyilatkozása, amelyben önmaga értékes és titokzatos tartalmára ismer, és annak sikeres szemléletében gyönyörködik. A műalkotás a jelentést megvalósítja, a műélvező felfedezi. Tehát az alkotó és a műértő a jelentésben találkoznak, mert mindketten közös örökségüket találják meg benne. Találkozás, felszabadulás, önmagára ismerés és meggazdagodás minden művészet titokzatos hatása. Természetes dolog, hogy ezt a hatást a beszéddel is el lehet érni, sőt minden eszköz között talán legalkalmasabb a beszéd arra, hogy lelket közöljünk, lelket duzzasszunk, az élet kitáguljon, más életét magunkéba felvegyük, a magunkét másnak átadjuk. Igazságot, érzést, elhatározást fogadjunk, és mindezekben önmagunk szellemi tartalmának titokzatos meggyarapodására ismerjük. Hát ez gyönyörű, szép, ebben annyi sok súlyos gondolat van, hogy ezeken lehet elmélkedni. Tehát, hölgyek és urak, a mai órán a bizonyításról fogunk beszélni, azaz az érvelés módjairól. 5 pontban. Először beszélünk, kérem szépen, a meggyőzés miben létéről. Ez lesz az első pont, a meggyőzés miben létéről. Utána beszélünk, és ez lesz a mai óra témája, a retorikán kívüli bizonyítékokról. Mégpedig, ugye a második pontban beszélünk a törvényekről. Azután, 3. pontban beszélünk a precedensről, precedens, ugye precedens, ami előmegy, megelőz valamit, tehát a precedensről beszélünk. A 4. pontban a tanúk, a tanúságtételről beszélünk, 4. pontban a tanúk, és végül 5. pontban a bölcsmondások. Ugye ez görögül a bölcsmondás, gnóma, bölcsmondás. Nagyon érdekes, hogy a bölcsmondás is lehet bizonyíték. Hát kérem szépen, akkor nézzük az első pontot. Arisztotelész meghatározása szerint a retorika olyan képesség, amely minden egyes tárgyban feltárja a meggyőzés lehetőségeit. A retorika tehát feltárja az érvelés módjait. Milyen célból? A meggyőzés céljából. Mi a meggyőzés? A meggyőzés az emberi viselkedés befolyásolása. Az igazi meggyőzés ugye mindig tettekben mutatkozik meg. A meggyőzés feltárása, ha a szónok feladatai felől nézzük, akkor az invenció a feltárás körébe tartozik. Tehát ha a szónok feladatai, ugye az 5 feladatra gondoljanak, akkor az invenció körébe tartozik. Ha a szónoki beszéd részei felől nézzük, akkor pedig ugye a bizonyítás körébe tartozik. Arisztotelész szerint a retorika bizonyítékait 2 nagy csoportba oszthatjuk. 2 féle bizonyíték van, a retorikán kívüliek és a retorikán belüliek. A retorikán kívüli bizonyítékokat nem mi gondoljuk ki, nem mi találjuk föl, azok már korábban léteztek. Például tanúk, tanúvallomások, törvények, stb. Tehát a retorikán kívüli bizonyítékokat mi csak alkalmazzuk. Az utóbbiakat, a retorikán belülieket tulajdonképpen mi fedezzük föl. Ez utóbbiakat Arisztotelész így fogalmazza meg, tehát melyek is a retorikán belüli bizonyítékok. Idézem, a beszéd által nyújtott bizonyítékoknak 3 fajtája létezik. Az első a szónok jellemében van, a második a hallgatóságra tett hatásban van, a 3. pedig a beszédben van, amely logikusan bizonyít. Azaz, ugye a jellem, az az étosz, az érzelem, az a pathosz, és a logika, a logosz. Ugye Arisztotelész szerint ez a 3 nagyon fontos. Ezzel a 3-mal a mai órán nem foglalkozunk. Na most kérem szépen, mint az előző órán láttuk, 3 féle beszédfajta van. Törvényszéki, tanácsadó és bemutató beszéd. A törvényszékiben ugye azt kell bizonyítani, hogy megtörtént az eset, ugye, ha megtörtént, törvényes-e, jogos-e? Ez a törvényszéki beszéd. A tanácsadóban ugye azt kell bizonyítani, hogy a javasolt jelenség, jövőbeli tett, vállalkozás jogos-e, hasznos-e, jelentős-e. Ugye ezt kell bizonyítani. Tehát a tanácsadó beszédben is van bizonyítás. A bemutató beszédben pedig ugye azt kell bemutatni, azt kell bizonyítani, hogy a szóban forgó jelenség vagy személy dicséretre méltó-e, tisztességes-e, jó-e, illetve erkölcstelen-e, rossz-e, haszontalan-e. A retorikán kívüli bizonyítékok többnyire a törvényszéki vagy az igazságügyi beszéddel kapcsolatosak. Ennyit a meggyőzésről, a bizonyításról. Na most kérem szépen, nézzük az első retorikán kívüli bizonyítékot, a törvények. A törvény, ha ügyünk mellett szól, tehát bennünket támogat a törvény, akkor semmi problémánk nincs, élni kell ezzel a lehetőséggel. Abból keletkezik a probléma, ha kérem szépen a törvény, az írott törvény ellenünk szól, a mi ügyünk ellen szól, akkor mit tehetünk? Akkor az írott törvénnyel szemben az egyetemes törvényre hivatkozunk, a méltányosságra hivatkozunk. Miért? Mert az egyetemes törvény, a méltányosság mindig igazságosabb. Ezt hangsúlyoznunk kell. Ilyen esetben mindig azt kell mondanunk, hogy a legjobb belátásunk szerint döntöttünk. A legjobb belátásunk szerint döntöttünk. Ez azt jelenti tehát, hogy nem kell feltétlenül mindig az írott törvényhez ragaszkodni, mert a méltányosság és az egyetemes törvény mindig változatlan, minden időben kötelez. Miért? Mert a természeten alapul, és a természetet mindig követni kell, mint vezetőnket. Ezért például Antigoné, amikor Kreón megtiltotta, hogy ellenségeinek holttestét eltemessék, akkor Antigoné eltemette testvérét, és azzal indokolta, hogy ha eltemeti testvérét, csak Kreón egy ember törvényét sérti meg, de ha nem temeti el, akkor az egyetemes törvényt sérti meg, mert ősidők óta az embernek el kell temetni rokonait. És így indokolta, meg írják le, mert ez egy fantasztikus sor, mert az egyetemes törvény, mert nem ma vagy tegnap lépett életbe az. Tehát nem időleges az egyetemes törvény, és a következő sor így szól, embertől nem félek, bármi tervet kohol. Ez ugye azt jelenti, hogy az írott törvény többek között emberek hozzák, viszont az egyetemes törvényt a természet hozza, az Isten hozza, tehát magasabb rendű és mindig érvényes. Például mondok egy példát, a kora kereszténység idején, a keresztény üldözések idején, ugye volt egy nagy író, Tertullianus, és Kartágóban üldözték a keresztényeket, és Krisztus után 197-ben írt egy nagy művet, ugye a keresztények védelmében, és abban azt írja, hogy micsoda disznóság, hogy a keresztények ellen hoztak egy ilyen törvényt, hogy nem szabad léteznetek. Ugye latinul, non licet esse vos, nem szabad léteznetek. Nem, ez Neró hozta ezt a törvényt, és Tertullianus azt mondja, hogy hát kérem szépen, micsoda törvény ez. Ha valaki keresztény, a keresztény név miatt nem szabad léteznie. Nem szabad léteznie. Azt mondja Tertullianus, felül kell vizsgálni ezt a törvényt, meg kell nézni, hogy a keresztényeknek miért nem szabad létezniük. A keresztények betörők, rablógyilkosok, tehát meg kell vizsgálni. Ha rablógyilkosok, betörők, el kell őket ítélni, de ha nem, el kell törölni ezt a törvényt. Tehát az írott törvény az ugye ideglenes. Ennyit, hölgyek és urak, a törvényekről. A precedens. A precedens. Mi ez a precedens? Ugye a precedens valamilyen előzetes ítélet, egy korábbi ítélet. Na most a precedensben, a korábbi ítéletben két tényező fontos. Az egyik a törvény vagy az ítélet hozó tekintélye. Tehát, hogy igazán szakember volt-e. Ugye a tekintélye, a másik pedig a két ügy hasonlósága. Tehát, hogy a mi ügyünk hasonló-e a precedenshez. Na most itt is az a helyzet, ha a precedens nekünk kedvez, akkor élni kell vele, és nagyszerű helyzetben vagyunk. Ha viszont a precedens ellenünk van, akkor a következőképpen lehet érvelni, hogy a precedens ítéletet, aki hozta, nem volt szakember, nem volt kompetenciája, ugye? Tehát a tekintélyét kell megtámadni. Vagy pedig meg kell nézni, hogy a két eset tényleg hasonló-e, és ki kell mutatni, hogy a mi esetünk, a mi ügyünk nem hasonló a precedenshez. Tehát a precedens nem lehet a mi esetünkben használni. A harmadik pedig azt kell mondani, hogy aki a precedens döntést hozta, a tényeket nem vette figyelembe, elmosta a tényeket pártos szándékból. Mondok egy példát, hogy mit kell ezen érteni. Katilina, kérem szépen, akik nyilván a középiskolába is tanulták, Katilina, ki volt ez a Katilina? Ugye Krisztus előtt 63-ban el akarta foglalni Rómát, összeesküvés szőtt Róma ellen, ez a Katilina, és kérem szépen Katilinát már Krisztus előtt 65-be el lehetett volna ítélni zsarolásért. Azonban Katilina nagyon jó családból származott, arisztokrata volt, és az arisztokraták azért, hogy az arisztokrácia becsületét mentsék, felmentették. Tehát pártérdekből. Tehát kérem szépen, ennyit a precedensről. Most jön, hölgyek és urak, a tanúk. Remélem, szeretik a krimiket, ugye? A tanúk, ugye a krimik mutatják, mennyire fontosak a tanúk, és hogy a tanúkat becsapják, félrevezessék, ugye a bűnözők zseniális dolgokat csinálnak, nem tudom, a Columbo filmeket nézik-e, ugye nagyon gyakran az órákat állítják el, hogy az időpontot megzavarják, nagyon gyakran ugye a bűnözők azt mondják, hogy nem is voltam ott. Mit szereznek? Alibi. Kérem szépen, ugye az alibi szenzációs művelt közönségem van nekem, ugye alibi. Mit jelent az, hogy alibi? Ugye ez egy közönséges latin szó, azt jelenti, hogy máshol. Ugye? És ez ugye a jogban, ugye az alibi terminus technicussá vált, ami azt fejezi ki, hogy nem voltam a büntet színhelyén, abban az időben, amikor történt. Máshol voltam. Ugye nagyon gyakran detektív filmekben szenzációs gyors kocsival közlekednek, tehát azt még nem voltam ott, holott oda mehettek gyorsan és visszatérhettek. Tehát nagyon-nagyon fontos, kérem szépen, a tanúk. Tanúk, mégpedig a tanúkkal kapcsolatban ugye nagyon fontos a megbízhatóság. Gondoljanak ugye Oidipuszra. Ugye Oidipusz elkezd nyomozni. Borzalmas pest is tört ki. Miért? Mert valami gyilkosság történt, ugye, és ki kell nyomozni a gyilkost, és Oidipusz elkezd nyomozni. És minden szál, ugye, kezd önmaga felé mutatni, hogy eldöntsék végül, hogy mi a helyzet, ugye, föl keresnek egy tanút, azt az öreg pásztort, amikor ugye valamikor ez az öreg pásztor Oidipuszt kitette. Még él a tanú, előhozzák, és ugye kiderül, hogy ő maga Oidipusz a gyilkos. És mit csinál, ugye megbünteti magát, kiválja a szemeit, ugye? Tehát ez a büntetése. Na most kérem szépen, nagyon érdekes a tanúságtétel a reklámban. Coco például Adidas cipőt visel, és ez azt bizonyítja, hogy az Adidas kiváló márka, holott ugye Coco nem ért a cipőiparhoz. Tehát végtelen, vagy ugye Madonna, Madonna híres színésznő, L'Oréal krémet használ, ugye? Következésképpen mindenki rohan a boltokba, és vásárolják a L'Oréal-t. Miért? Mert Madonna személye azt bizonyítja, hogy ez a legjobb. Vagy ugye Egerszeli Krisztina mit szeret? Ugye? Tehát ebből ugye azt a következtetést vonják le, hogy ugye a Danon az a legjobb. Pedig ne. Ugye, tehát a tanúság végtelenül fontos, hölgyek és urak. Na most, az antik retorikák, hölgyek és urak, még tárgyaltak egy szörnyű dolgot, amit a modern retorikák és a modern jogi kézikönyvek nem nagyon tárgyalnak, mert kiment a divatból hivatalosan a kínzással kicsikart vallomások. Az ókorban bizony ez előfordult, a középkorban is előfordul, és kérem szépen, az az igazság, hogy ugye manapság is ugye sok mindent hallani újságokban, ugye, hogy Irakban ugye mi történt, amerikai katonák mit csináltak, vagy megint krimikben ugye látják, hogy amikor verik az illetőt, hogy kicsikarják belőle a vallomásokat. Tehát kérem szépen, ez is létezik, ez is létezik. Nagyon érdekes, hogy az ókori retorikák is humánusan viszonyultak ehhez. Azt mondták, hogy nem helyes, de ha már a gyakorlat megvan, akkor vigyázni kell, mert ugye, hogy a kínzásokat elkerüljük, ugye, esetleg hazudunk is. Tehát kérem szépen ennyit a tanúkról és a tanúságtételekről, ennyit. Most jön kérem szépen az ötödik, ugye a gnóma, görögül, magyarul bölcsmondás vagy velősmondás, latinul szentencia, görögül gnóma, latinul szentencia, magyarul bölcsmondás vagy velősmondás. Most az ókorban ez nagyon-nagyon fontos volt, így például a retorika tanításában is, és az ezüstkorban, melyik az ezüstkor? Ugye az aranykor, a római kultúrát nézve, ugye Augustus kora, a köztársaság vége és a császárság eleje, az az aranykori kultúra, és az ezüstkora Krisztus utáni első század. De az ezüst se rossz, ugye Babits Mihálynak van egy gyönyörű szép eszéje, meg az a címe, hogy az ezüstkor. Olvassák el, gyönyörű szép eszéje Babits Mihálynak. Tehát kérem szépen, a szentenciák a császárkorban annyira imádták, és mindig azt lesték, hogy a szónok mond le egy szentenciát, és ifja Plinius írja, ha egy szentenciát mondott, egy szép szentenciát mondott a tanár, akkor mondjuk a Rómában tanuló egyetemista Hispániába haza megírta a mamájának, hogy ma ezt hallottam. Tehát kérem szépen, a szentencia végtelenül fontos. Most már csak ugye azt kellene tudni, hogy mi a szentencia. Tehát mi a bölcsmondás? Hát kérem szépen, ha megengedik, az isteni Arisztotelésznek a definícióját átnyújtam önöknek. Azt mondja, a gnóma kijelentés. Tehát a gnóma kijelentés, ezt azt hiszem eddig is tudtuk, de nem valami egyediről, tehát nagyon fontos, de nem valami egyediről, hanem valami általánosról. De nem is minden általánosról. Például nem arról az általános tételről, hogy az egyenes a görbének ellentéte. Nem ilyen általánosról, hanem csak arról az általánosról, cselekedeteinkre vonatkozó általánosról, azaz, amit meg kell tennünk, vagy amit el kell kerülnünk. Azaz, rólunk szól a szentencia. Az életünkről szól a szentencia. Ha boldogok akarunk lenni, ugye, akkor követjük a bölcsmondásokat. Például írják le ezt a szentenciát, sohasem vagyunk mindenben boldogok. És ez nagyon jó használható érveléskor, bizonyításkor, például a barátnőnk panaszkodik, hogy valami szerencsétlenség érte, és már azon gondolkozik, hogy ugye ki issza a méregpoharat. Akkor ugye ezt a szentenciát elővesszük, és ugye megmagyarázzuk, hogy sohasem vagyunk mindenben boldogok. Tudnék az, hogy másokkal is előfordul, és az emberi léttel ugye vele jár, hogy ritkán vagyunk boldogok. Az isteni Catullus, római költő írja, hogy ugye a villájában volt egy nagy fekete váza és fehér váza, szerencsétlen napokon, a rossz napokon fekete követ dobott, ugye a fekete vázába, évenként megszámlálta őket, bizony a fehérben nagyon kedves volt. Tehát kérem szépen, ugye ez bizonyít, hogy sohasem vagyunk mindenben boldogok. Vagy írják a következő. Halandó emberek közt senki sem szabad. Ugye fantasztikus, érdekes, hiszen minden ember szabad akar lenni. Örökké ugye a szabadságért küzdünk. A kisgyerek, 2 éves unokám, kedvenc szava, nem. Ugye? Tehát ezt csináld, az nem. Tehát érződik, hogy minden porcikájában szabad akar lenni. Ugye a szabadság. Azonban maga az ember definíciója, az kötöttséget jelent. Arisztotelész hogy határozza meg? Ugye az ember zón politikon, ugye közösségi lény. Na most, ha az ember közösségi lény, akkor azt jelenti, hogy a közösségbe van bedobva az ember, 1000 szállal kötődik a közösséghez, családhoz, intézményhez, államhoz, barátokhoz. Azaz, kérem szépen, tulajdonképpen az ember szabadsága valójában abból áll, hogy fölismeri azt, hogy nem szabad. Az isteni sztoikusok mivel szemléltették az emberi szabadságot? Az isteni sztoikusok azzal szemléltették, hogy megy egy kocsi, kocsi után van kötve egy kutya. De most, ha az a tökkel ütött kutya tiltakozik, akkor húzza a kocsi és szenved. Meg egyszerűbb dolog. Megfontoltan, ügyesen menni a kocsi után. Tehát kérem szépen, ugye ez óriási dolog, tehát az, hogy halandó emberek közt senki sem szabad. Következő szentencia, ezt nagyon ajánlom, hölgyek és urak, mert ennek evangéliumi gyökerei is vannak. Az a fantasztikus, érdekes, hogy a nagy szerzők kijelentései sokszor megtalálhatók az evangéliumban is, kicsit más formában. Írják! Nem szabad örök haragot tartania annak, aki nem örök. Tehát kérem szépen, örökre haragudni egy embernek, hosszasan haragudni egy természet ellenes, hiszen az ember, az emberi lét nem örök, következésképpen, ezt valóban meg lehet magyarázni, ugye, van egy barátunk, ismerősünk, aki azt mondja, soha szóba nem állok ezzel, ugye? Örökké gyűlölni fogok. Abszurd dolog, örökké nem gyűlölhetünk. Tehát nem szabad örök haragot tartania annak, aki nem örök. Ugye az evangéliumban nagyjából így van, ugye, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött. Valahogy így van, ugye? Tehát ez egy végtelenül fontos, tehát nem szabad örökké haragudni senkire. Mert végtelenül, elátkozottan senki sem rossz. Valamennyien úgy a jó és a rossz között lavírozunk. Tehát kérem szépen, egy nagyon közös, ki mint vet úgy arat, írják le, ki mint vet úgy arat. Ugye ezzel is meg lehet indokolni, hogyha valaki nagy szamárságot csinál, akkor ezzel a szentenciával meg lehet magyarázni ugye azt, hogy hát öregem, bizony ez nagy szamárság volt, vállald a következményeit, ugye ki, mint vet, úgy arat. Ugye természetesen ez latin szentencia, úgyhogy nagyon sok, és nagyon szépen van ugye magyarra, applikálva, ugye, latinul ut sementem fíceris, ahogyan majd, ugye ez futurum perfectum, ahogyan majd a vetést csinálod, ita metész, ugye úgy fog szaradni, ez meg futurum imperfectum, ut sementem fíceris, ita, ugye a keleti kollégáknak is ugye ajánlom a latint, hiszen van egy csomó olyan ókori keleti nyelv, amelynek csak egyetlen szótára létezik, latin és az adott keleti nyelv. Tehát a latin ez ugye ez egy eszköznyelv, ezt mindenkinek tudni kell. Na kérem szépen, hölgyek és urak, még két szentenciát idézek, ezért biztos harag, nem tudom, vállalom a haragot. Vállalom, ja igaz, örök, igen, igen. Tehát kérem szépen, vita vigilia est. Vita vigilia est. Mit jelent ez? Tehát ugye az élet virrasztás. Azért gondolom, hogy haragszanak rám, ugye, mert aludni sokan szeretnek. Ugye vita vigilia est. Ezt kérem szépen, ezt Columella írja, ő az ezüstkori szerző, tehát latin szerző, De Agricultura, csak magyarul a mezőgazdaságról ír, 12 könyve. Úgyhogy vigasztalásul mondom, hogy Vita Vigilia est tulajdonképpen a földművesekre vonatkozik, ugye, mert korán kell kelni. Na kérem szépen is, hölgyek és urak, egy életkori sajátosságoknak megfelelő szentencia lesz az utolsó. Írják, nem szerelmes az, tehát nem szerelmes az vesző, ki nem mindig szeret. Nem szerelmes az, ki nem mindig szeret. Ez egy kicsit furcsa, de nagy bölcsesség van. Ugye ez természetesen ez antik szerelem. Tehát az antik szerelem az ugye olyan volt, hogy első látásra megláttam, imádom, ugye? És ez örökké tartott, és minden, ha ott volt a szerelmes, ha nem, tehát kérem szépen, nem szerelmes az, ki nem mindig szeret. Ezen elmélkedjenek. És kérem szépen, ha megengedik, akkor tankönyvünkben ugye a bizonyítás rész a következő szentenciával kezdődik, ezt írják le, ezt az egész életre jegyezzék meg. Tehát a mindennapi életben kisasszony majd neveli a gyerekeit, akkor erre gondoljon. Tehát kérem, vagy hogyha netalántán ugye összevész kisasszony valakivel, akkor erre gondoljon. Diktálom, hogy megkapj valamit, rábeszéléssel érd el, ne erőszakkal. Retorikát miért tanulunk? Miért beszélünk érvelésről? Azért tanulunk retorikát, hogy az erőszakot, ugye görögben ugye bia, pejtó, kérem szépen, ki ez a pejtó? Ez egy görög istennő. A meggyőzés istennője. Pejtó, tehát ugye metonéviával meggyőzés, tehát erőszak, meggyőzés, és ami ugye végtelenül fontos, erósz, a szerelem vagy szeretet, ugye, pejtó, bia, erósz. Nagyon jó ez, nagyon jó, kérem szépen, ez a háromszög, mert mutatja, ugye ez a tengely mutatja, hogy igen sok lehetőség van, az erőszak és a rábeszélés között. Igen sok lehetőség van. Gondoljanak arra, hogy az Odüsszeia milyen furcsán fejeződik be. Hogyan fejeződik be? Emlékeznek-e az Odüsszeia? Odüsszeusz, mikor már minden megtörtént, leszámolt a kérőkkel, feleségével, újra megismerkedett, újra bemutatkoztak, a béke létrejött, elment vidéki birtokára idős papáját meglátogatni. És akkor jöttek, kérem szépen, a kérők, ugye a legyilkolt kérők rokonsága jött Odüsszeusz ellen, következésképpen ugye A háború majdnem kitört, a bia az erőszak. S furcsa módon ugye Deus ex machina. Mi ez a Deus? Ugye az antik színpadi technika, egy emelő fölemelt egy Isten alakot, és ugye azt szólt meg. Tehát kérem, Pallas Athéné megjelent, és békét kötött. Ugye a két csapat között, tehát győzött a Peitó. A bia és az erósz, ez is fantasztikus, vigyázzanak a szerelemmel. A bia és az erósz, ugye, gondoljanak benne, itt ez a tragédia, ugye, a Fédra, Szenekának, ugye, Euripidésznek szintén van Hippolitus. Ez ugyanaz a téma, tehát Fédra szerelmes lesz. Ugye Fédra szerelmes lesz mostoha fiába, Hippolitusba, szerelmes lesz, és ugye megpróbálja a szerelem felől megközelíteni, bevallja, hogy szerelmes, esendő. Hippolitus viszont sportos fiatalember, a vadászat szűzies istennőjét, Artemiszt vagy Diannát kedveli, fel van háborodva, és elrohan, és ezután Fédra a biát választja, az erőszakot, ugye? Önmagát felakasztja ugyan azonban a kezében ott van egy levél, ugye férjéhez, a Hippolitus megerőszakolta őt, és ugye ezt a szégyent nem tudta elviselni. És innen jön a tragédia. És kérem szépen a Peitó és az Erósz, az isteni Helenét, sokan átkozták. Ugye, hogy micsoda dolog, ott hagyta a családját, Spártából elment Trójába, és tömegek vesztét okozta, és a nagy humanisták, így például Iszokratész, meg Gorgiász írtak nagy beszédeket Helené védelmében. Gorgiász azt mondja, ártatlan ez az asszony. Mert ha megnézzük, ugye, három oka lehetett. Három oka lehetett annak, hogy Helené, ez a tisztességtudó családanya, ugye elhagyta otthonát. Az egyik, az istenek úgy akarták. Istenek, mindenhatóak, ember nem tehet ellenük semmit. Másik, Párisz kemény katona volt, fegyverrel kényszerítette. Gyöngenő mit csinált, követte. És a harmadik, ugye Gorgiász szofista volt, fenét, isteneknek semmi köze hozzá, fegyvernek semmi. Párisz meggyőzte szóval, mert a szó az ugye nagy hatalom. Köszönöm figyelmüket!
Elhangzott Retorika, Adamik Tamás előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.